153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Sorozatunkban, Halas Annó sorozatunkban újabb adás következik, 2022 van, vagyis egy új évet nyitottunk, köszöntöm nagy szeretettel szakértőnket, Végső István történész, szervusz.
Én is üdvözlök mindenkit.
Azt javasoltad, és én nagy örömmel elfogadtam, hogy így évkezdetén beszéljünk az évfordulókról, hiszen nagyon-nagyon sok minden kötődik ehhez az évhez. Itt engem meg is riasztottál, hogy akkora listák vannak előtted.
Ez mindig így van. Ez nagyon fontos, hogy az emberek lássák azt, hogy itt bizony nem egy-kettő évforduló van, amit esetleg így mondjuk a média fölkap, hanem itt bizony nagyon-nagyon sok évfordulóra emlékezhetünk, vagy emlékezhetnénk.
Így van, kezdjünk is bele, hiszen a műsoridőnk véges, és ahogy én érzékelem, nagyon sok érdekes esemény és évforduló kötődik a 2022-höz.
Igen, pontosan. Hát, hogyha kiskunhas, akkor mindig csak érdekesek lehetnek természetesen
így
az évfordulók. Halasváros első okleveles említése az ugye 1366-ra esik, de már 1347-ben megtörténik az első említése, illetve utalás Halas városára. Itt ugye a Kun Ispán, Köncseg Kun Ispánnak az oklevelében találhatunk arra utalást, hogy az ő székhelyén történik valami, hát általában ugye az oklevelekről van szó, akkor általában valamiféle birtokváltozás, vagy valami birtokhatárok megszabnak, és itt, mivel utalnak arra, hogy ennek az Alispánnak a székhelyén történnek változások, erről tudjuk, hogy az viszont Halas városa volt, és városként is utalnak természetesen rá, tehát ez egy ilyen fontos esemény. 1697-ben kiváltságlevelet kapunk első Lipottól, ez ugye azért volt fontos, mert éppen a török háborút még zajlanak, a felszabadítással kapcsolatban fontos volt az, hogy városunk egy kicsit erősödjön gazdaságilag is, illetve ne nagyon fosztogassák ki legalább már a keresztény hadak. 1702 egy nagyon fontos évforduló, ugye eladják a jászkunságot, a német lovagrendhez kerül Halas városa is, ez egy szomorú időszak kezdetét jelenti, ugye ami nagyon szép lesz, az majd 1745 a redemció időszaka. Vásárengedélyt erősít meg a 6. Magyar Károly királyunk 1722-ben. Nagyon fontos, azt gondolom ez a felvilágosodás korához tartozóan nagyon fontos, hogy a szégyenkövet 1792-ben betiltották. Ugye ezt most a református templom mellett láthatjuk ezt a követ.
Tehát akkor ez azóta használaton kívül van, mint egy.
Azóta van használaton kívül, sajnos a 18. században használaton belül volt, tehát hogy használták, és egyébként nagyon fontos, én szeretem ezt így nagyon kiemelni, hogy a szégyenkő az nem a templomon kívül volt annak idején, hanem belül, tehát a templomon belül használták a szégyenkövet annak idején. Fontos a pedagógia az oktatás szempontjából, hogy 1862-ben nyílik meg az első kisdedóvó a városunkban, ugye ez a Köztársaság utcán meg is található, van is emléktáblája, ugye szembe a központi iskolával. Természetesen egy teljesen másik épület található ott. Ebben az évben, tehát 1862-ben indul meg a Sóstófürdőnek a nagyfokú fejlesztése a Kolman család részéről, ugye Kolman István és neje valószínűleg a Dunántúról ide került vendéglősök voltak, és ők kezdik el a fejlesztését, aminek egyébként az lesz majd az eredménye, hogy hát egyfajta európai hírű gyógyfürdője és nagyon kedvelt csárdája lesz majd itt a környékünknek, a Sóstó csárda. 1872-ben választják meg első polgármesterünket, ugye dr. Vári Szabó Istvánt, és nagyon fontos, hogy onnantól kezdve már rendezett tanácsú város vagyunk, tehát változik egy kicsit a közigazgatásban betöltött szerepe a városunknak. Nagyon fontos, aktuális, 1882-ben ide érkezik a vasút, tehát a Pest-Zimony közti vasútvonalat, amit nagyon-nagyon várt a város, azt 1882-ben nyitják meg itt Halason, tehát Halasig már elér akkor a vasút, ez nagyon fontos volt a belföldi és a nemzetközi gazdasági élet szempontjából is, be tudtunk kerülni kvázi nem csak a Kárpát-medence, vagy nem csak a Habsburg birodalom, az osztrák-magyar monarchia, hanem Európa vérkeringésébe is. 1892-ben Kossuth Lajos díszpolgárunk lett. 1902-ben indul el a Halasi csipke világhódító útja, tehát onnantól kezdve számítjuk a Halasi csipkének a létrejöttét, ugye Markovics Mária, Dékáni Árpád, de én azt gondolom fontos kiemelnünk Zseni József nevét is, aki inspirálta Dékánit, hogy indítsa el a csipkének az elkészítését, a csipkének a varrását Halason. Aztán pedig nem csak az országunknak, hanem Kiskunhalasnak is van Trianonja. Ez ugye 1945 után történt, ugye tudjuk, hogy 112 ezer kataszter hold volt annak idején Kiskunhalas város határa, és a közigazgatás átreformálása, átalakítása miatt ugye különböző egykori tanyaközpontok lecsatlakoznak a városunkról. 1947-ben Pirtó, 1952-ben Balota, Hunfehértó és Zsana is önálló községé vált, és a legutolsó ilyen nagyobb elcsatolás, amiből nem lesz önálló község, de mégis elcsatolják Majsához, az pedig Bodoglár. És hát van egy szomorú évforduló, az pedig 1972, amikor pedig a régi református temető területének utolsó nagy kisajátítási folyamata indul el, és az ottani lakótelepnek a felépítését kezdik meg. Hát ez ugye egy nagyon szomorú története, a régi református temető felszámolása az akkor nagyon nagy, hát botrányoktól sem mentes veszekedést generált a lakosok és a városi tanács között.
Hú, rengeteg izgalmas, és nagyon sokféle dátum kapcsolódik ehhez a 2022-es évhez. Egy-kettő dolog, ami engem megragadt, ugye most a rádió épületében van Habalkó Magdinak a kiállítása, amelyben Halashoz kötődően nagyon sok régi épület, ma már nem létező régi épület szerepel, és ez a sóstó és az ott lévő úgymond európai hírű gyógyfürdő, ez engem teljesen megragadott, hogy ott ugyanúgy azt a vizet használták, amelyet mondjuk a Halasi strand most is használ?
Nem, más volt a víz. Ez annyira híres volt, hogy én láttam a 19. századból származó a Kárpát-medencét bemutató térképet, az akkori Magyarország területét, hogy hol vannak gyógyvizek. És hát meg kell mondanom, hogy akkor nagyon-nagyon kevés helyet tudtak bejelölni a Kárpát-medencébe, ahol konkrétan volt hozzá fürdő is, de Halas közte volt. Tehát akkor nem a Natkai-sziget környéke volt a gyógyfürdő, hanem konkrétan a sóstó. Tehát a sóstó volt a gyógyvíz. Ez ugye nagyon sokan tudják, ez akkor szűnik meg gyakorlatilag a gyógyvizes állapota, amikor ott a közelben települ ugye a szovjet laktanya, és hát gyakorlatilag hát ilyen félig meddig ilyen tank, meg teherautó mosodává válik szerencsétlen tó, és ezáltal ugye tönkretették, főleg az iszap ment tönkre, és emiatt hát gyakorlatilag maga a sóstó is hát megszűnik régi mi voltjában létezni, és hát ennek köszönhető, hogy most nem gyógyvíz, hanem ugye kutakból pótolják oda a vizet, és hát már nem gyógyfürdő, de ez valóban egy nagyon komoly fürdő, és nem csak arra kell gondolni, hogy ott volt egy nyílt víz, hanem maga a csárda is ilyen beltéri vizes részeket, ilyen úgynevezett porcelánkádakat is létesített, tehát abba is lehetett fürdőzni. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon komoly dolog történt. Ott a Kolman István még utána kolozsvári kis család veszi át az üzemeltetését ennek a csárdának, illetve a fürdőnek, és ők is nagyon komolyan veszik. Tehát ott minden volt tényleg a teniszpályától kezdve hatalmas park, egy gyönyörű, szép szállodaépület. Ezek sajnos mind 40 után elpusztultak.
Micsoda veszteség, az ember látja a lelki személy előtt ezt a gyönyörű polgári kori fürdőhelyet. A másik dolog, ami engem nagyon érdekel, vagy megragadott, hogy tulajdonképpen Kiskunhalas a kezdeti pillanattól kezdve városként szerepel, ha jól értettem mindezt, amit mondtál.
Igen, pontosan, tehát legalábbis a megmaradt középkori oklevelek, azok mindig egyértelműen városként, mezővárosként utalnak Halasra. Ugye tudjuk, hogy a török korban rengeteg oklevelünk elpusztult, tehát nagyon biztosan nem mehetünk, de onnantól kezdve, hogy van Halasra való utalás, az egyértelműen azt jelenti, hogy mi város voltunk.
És az is nagyon érdekes volt, talán sok hallgatót is megragadott, hogy a Trianon bennünket sem hagyott érintetlenül. Ez teljesen igen, új igen. információ.
Hát ez a város Trianonja gyakorlatilag, igen. Ugye? Tehát, hogy...
Miénk volt Balota?
Nagyon, tehát nekik nyilván ez egy fontos dolog volt, meg fontos volt az identitás szempontjából is, és meg is ünneplik egyébként, tehát nem nagyon ismerek olyan települést, aki ezekre nem emlékezne, ezekre az évfordulókra. A Kunfehértói évforduló, amikor 60 éves volt a település, abban én is részt vettem. Tehát ez egyébként nekik nagyon fontos. Könyveket írnak, adnak ki ilyenkor, ünnepségeket rendeznek, tehát hogy ez nekik nagyon fontos. Hát nekünk megfájó egy kicsit, hogy ennyire lecsökkent a terület.
Jó, viszont, hogy ők viszont örülnek. Szumájában. Jók vagyunk. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Végső István történésszel, hiszen 2022-höz kapcsolódó rendkívüli helytörténeti érdekességekkel szolgál nekünk. Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk Végső István történésszel.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk Halas Annó téma sorozatunkat, melyben Végső István történész a szakértőnk. Ugye most fordultunk 2022-be, évelején vagyunk, tehát jogos, hogy az évhez kapcsolódó dátumok, jeles események, ugye történelmi eseményekről mesélt eddig nekünk István, most pedig ehhez az évhez, évfordulóhoz kapcsolódó születések, halálok következnek, ha jól tudom.
Igen, hát itt ugye mindig arra szoktunk emlékezni, hogy kik azok a nagyon fontos személyek, akik Halason születtek, éltek, haltak. Ugye itt talán az elején még el kellett volna mondani, hogy itt én úgy számolom a kerekévfordulókat ebben az évben, ugye, ami kettesre meg hetesre végződik, hogy értse mindenki, hogy helyenként miért végződik egy-egy évszám hetesre, és akkor az mitől évforduló, illetve én nem csak a nagyon-nagyon kerekévforduló, tehát nem csak a 100-as, meg 250 éves, meg 150 éves évfordulókat, hanem minden évfordulót, ami kettőre vagy hétre végződik, én ezeket szoktam beszámítani ilyenkor a helytörténeti évfordulókban. Én azt gondolom, hogy így érdemes emlékeznünk minden alkalommal, hiszen minden évben emlékezünk, ezért így logikus, azt gondolom. Az első személy 1757-ben Kerekes Sámuel, újságíró, nyelvész, róla viszonylag keveset tudunk, illetve halasiak biztos, hogy nagyon keveset foglalkoznak vele. Ő ráadásul egy katolikus születésű jó ember volt, aki a nyelvészet és az újságírás területén, tehát nagyon sokat országos, szinte még én sem nagyon tudnám elmondani most, hogy éppen ő neki milyen fontos tevékenysége volt, de ő egy nagyon jegyzett személy, tehát hogy ő tényleg benne van nagyon komoly országos életrajzi lexikonokban is. Nagyon fontos nekünk 1822-ben született Gyárfás István jogász történész, aki ugye először írja meg a gyászkunoknak a történetét. Emlegettük, ugye megbeszéltünk a sóstóról, annak a gyógyvizéről, na ezt dr. Molnár István városi főorvos mérte föl, aki 1827-ben született. Beszéltünk már Vári Szabó Istvánról, aki szintén ugyanebben az évben született, tehát ő is évfordulós lesz. És hát ugye egy megkerülhetetlen személy, akinek mindig dupla évfordulója van, Sziládi Áron 1837-ben, ugye ő nem Halason született, de halasi származású család volt, és hát ugye a református lelkészeknél ez előfordul, hogy éppen valami másik állomás helyen vannak. Hát így járt ugye ő is, hogy éppen nem Halason volt a családja, hanem a Dunántúlon, de hát őre is nyilván a Sziládi Áron Társaság, meg a sziládis öreg diákok is meg fognak emlékezni, és hát nyilván az egyházközség, meg a gimnázium is. Ugyanebben az évben született, tehát 1837-ben Parkas Imre országgyűlési képviselő is. Nagyon fontos személyiség volt az 1847-ben született Kolozsvári Kis István, jogász, polgármester és országgyűlési képviselő. Őről már többször beszéltünk egyébként a különböző műsorokban, csak ha azt mondom, hogy beszéltünk már a román megszállásról, beszéltünk már a Kun köztársaságról, az ő neve ezeknél az eseményeknél felmerült. Aztán hát egy kicsit háttérbe szorult már az ő neve, de ő egy nagyon fontos személyisége volt a városunknak, országgyűlési képviselő, főjegyző, jogász, az 1857-ben született dr. Babó Mihály. Parasztverselőnk is ugyanebben az évben született Orbán Ferenc. Nagyon fiatalon hunyt el ugye az 1872-ben született Nagy Kálmán szobrászművész, akinek ugye a Sziszi szobrot köszönhetjük, amit a Csipkeház előterében láthatunk. 1877-ben született Hegedűs Kálmán országgyűlési képviselő is, egy jelentős alakja volt a korszaknak. Nagyon fontos alakja volt országos szinten is az 1887-ben született Trónai György országgyűlési képviselő. Katona Mihály nevét is meg kell említenünk, ugyanebben az évben született, és ő ugye polgármestere volt a városnak, de ne feledkezzünk el a gimnáziumi igazgatóról, Gulyás Sándorról sem, aki szintén 1887-ben született. Baranyi László 1897-ben született, ő ugye plébánosa volt városunknak, és egy nagyon fontos évforduló, 1907-ben született ifjabbik Nagy Szeder István helytörténész, akinek ugye kutatásai azok sokszor alapot adják a mi beszélgetéseinknek, és ugyanebben az évben született Lakatos Vince, hát eléggé ellenmondásos író, fotográfus, filmrendező, aki ugye a szélső jobbal is megismerkedett, aztán később a szélső ballal is jó viszonyba került, de ugyanebben az évben született egyébként Regős József tanító is, tanyai tanító is, akinek ugye a leszármazottai mai napig is őrzik az ő emlékét, és szívesen emlegetik az ő tetteit. 1917-ben született Puskás Sándor, aki pék volt, és országos hírű operaénekes lett. 1932-ben látta meg a napvilágot Berki Viola, Munkácsi díjas grafikus művész.
Hát ez fantasztikus felsorolás, azt gondolom, hogy klassz ez a 2022-es év, hogy ennyi ötösre és egész tízesre végződő dátum kapcsolódik hozzá. A felsorolásban nagyon sok országgyűlési képviselő neve hangzott el. Ez átlagos, vagy átlagon felüli? Nekem úgy tűnt, hogy kifejezetten sok.
Hát más városokat tekintve lehet, hogy egy kicsit több, de itt ugye a dualizmus korát is néznünk el, illetve a két világháború közti országgyűlési képviselők is fel lettek sorolva. Érdekes egyébként, hogy így ezekbe a kerek évfordulókba estek bele, ez úgy látszik nem véletlen, nem mindegy, hogy mikor születik valaki, és akkor országgyűlési vagy nemzetgyűlési képviselő lesz belőle, de hát az az igazság, hogy Halas először úgy próbálkozott megfelelő parlamentert küldeni, hogy ugye helyi születésű legyen. Ezek közül kiemelkedik ugye Szilárdi, mert ő is országgyűlési képviselő volt ráadásul. De aztán pedig úgy érezték, hogy lehet, hogy egy helyinek nincs akkora lobby ereje. És ennek köszönhető például a Prónai György, akinek nem volt, szinte mondhatom, semmi köze a városunkhoz. Viszont nagyon sok mindent talán el tudott intézni. Tehát, hogy volt, aztán később ugye a Teleki Mihály lesz még ilyen a két világháború között, aki ráadásul még miniszter is lesz, tehát, hogy az egy nagyon jó választásnak tűnik. Hát lehetett ezzel így is, úgy is próbálkozni, valahol bejött, valahol nem, legyünk őszinték. Nem mindig jó az, hogyha országos tekintély, mert az országos tekintélynek a figyelme egy kicsit lehet, hogy elfordul. Egy kicsit úgy éreztem ezt Prónai Györgynél is, hogy ő nem feltétlenül foglalkozott annyira a halasi ügyekkel. Nagyon nagy hatású ember volt, nagyon fontos volt, de lehet, hogy nem volt annyira jó választás. Teleki hiába volt szélső jobboldali, hogy sokkal többet foglalkozott a várossal. És akkor most a halálozásokról beszélünk. Próbálom ezt is rövidíteni, érdekes, hogy lesznek majd visszatérő személyek. Ilyen már rögtön az 1887-ben elhunyt dr. Molnár István főorvos, akiről beszéltem. Beszélgettünk ugye legutóbb Karas Terézről, 1892-ben hunyt el. Nagy Kálmán szobrászművészt is említettük, 1902-ben hunyt el. Gózon István nagyon fontos parasztverselő gazdálkodó volt, rá emlékezett a Pásztor Tűz Egyesület tavaly is, és hát ugye itt van a sokszoros évfordulósunk Szilárdi Áron lelkész, 1922-ben hunyt el, tehát 100 éves lesz az évfordulója, 1937-ben hunyt el Torma János festőművész, 1947-ben hunyt el Párizsban Garbai Sándor, szociáldemokrata politikus, ugye a Tanácsköztársaság egykori elnöke. Tehát ezekre a személyekre nagyon fontos emlékeznünk. 1962-ben hunyt el Friedrich Lajos gépészmérnök, illetve a városi főmérnök Grósz Ferenc. 1987-ben hunyt el dr. Kovács Tibor, aki az 1944-es szovjet megszállás után volt polgármestere városunknak.
Innen fogjuk folytatni. Azt gondolom, hogy az évszámok, születések és halálok évfordulói után jöhet a harmadik témakör, amely mi lesz István?
A következőnél pedig az újságokról fogunk beszélni.
Maradjanak velünk, jöjjön most egy kis zene. Végső István történésszel beszélgetünk a jeles évfordulókról, amelyek a 2022-höz kapcsolódnak. Innen fogjuk folytatni zene után.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és köszöntöm Végső István történészt, aki 2022-höz kapcsolódó évfordulókat hozott nekünk mai adásunkban, ugye a helytörténetet érintő, halast érintő, eddig ugye taglaltunk történelmi eseményeket, az elmúlt blogban beszélgettünk születésekről, halálokról, ugye itt elmondtad a hallgatóknak az érthetőség kedvéért, hogy a 2 és a 7-re végződő évszámokat nézzük, amelyek ugye 5, illetve 10-es évfordulókat jelentenek.
Igen.
És most pedig jön talán egyesület, épület és újság.
Igen, pontosan, és kezdhetjük is az újságokkal. Nagyon fontos évforduló mindig a 2-esre végződő években az, hogy 1882-ben indult az első halasi folyóirat. Tehát ez az első, ugye Korda Imre gimnáziumi tanár indított el a halasi újságot. Ez egyébként, ez nekem nagyon szubjektív, de cáfolhatatlan véleményem, hogy a legszínvonalasabb folyóirata volt a városnak, én azóta sem tudok hasonlóan színvonalas, nagyon profi megírt cikkek voltak, nagyon jó tárcák, nagyon jó tudósítások, hát egy ilyen igazi oknyomozó, riporteri újságíró volt, azt gondolom, amellett, hogy egy nagyon komoly értelmiség volt. Hát nem véletlen, Korda Imre nagyon sokáig Budapesten élt, és Jókai Mór mellett dolgozott többek között, aki szintén akkor újságokat szerkesztett, volt honnan tanulnia ezt a fajta képességét. De aztán rengeteg újság volt egyébként Kiskunhalason, egy időben akár több is elindult, 1887-ben indult el a Halasi Híradó, 1897-ben a Kunhalas, 1907-ben a Halas, 1912-ben a Kiskunhalasi újság, és annak melléklete a Képes Világlap, de 1937-ben már a Horthy korszakban jött létre a Halasi Hangya és a Városunk című lap. Ezekről az újságokról azért többé-kevésbé azt kell tudni, hogy nem éltek olyan nagyon sokáig. Tehát, hogy ez valamelyik csak egy évet, valamelyik meg két-három év folyamot tudott megélni, tehát nem voltak egy ilyen nagyon hosszú életűek. Még a rendszerváltás előtt, ugye 1987-ben jelenik meg először a Halasi Tükör. A rendszerváltás követően meg vannak ilyen nagyon helyenként szintén ilyen rövid életű, helyenként kampány, vagy pedig ilyen iskolai lapok, amiket gyorsan fel fogok sorolni, mondjuk 1992-ben voltak ilyen lapok, amik elindultak, hogy Halas és vidéke, Halasi hét, Halasi polgár, a közjó, a margó, szocialisták a holnapért, Tini Turmix. 1997-ben indult ilyen lap, hogy Halasi szektű, Bács, Zsaru. Tehát láthatjuk azt, hogy igencsak színes volt az ilyen fajta média paletta is.
Hát nagyon büszkék vagyunk, úgy látszik a halasiak mindig is kíváncsiak voltak a halasi hírekre, vagy legalábbis annak a lenyomatára, hogy mit gondolt arról valaki, vagy valamilyen csapat. Milyen érdekes hallgatni egyébként, hogy a Jókai Mór mellett tanult ugye a Halas első újságját, híradó lapját elindító szakember, ugye Korda Imre. Hát reméljük, hogy akár a Halasi Rádió, mint médium, talán a nagyon halvány nyomdokába tudunk lépni ezeknek a nagy elődöknek. Említettél nekünk egyesületi évfordulókat is.
Igen, beszéljünk arról, és akkor a végére hagyjuk az épületeket majd stílszerűen. A legrégebbi egyesületek pont évfordulósak. 1862-ben jött létre a Kiskunhalasi Nőegylet, és az önsegélyező egylet is. Ez mindkettő nyilvánvaló módon adakozása, jótékonysággal foglalkozott. Ezek, ha jól sejtem, akkor elsősorban a református egyházhoz voltak kötődőek, tehát reformátusok alapították. Gyorsan csatlakoztak, aztán a katolikusok is, és ők is megalapították a saját egyesületeiket természetesen. De évforduló szempontjából 1877-ből való a Kiskunhalasi Izraelita Jótékony Nő Egyesület. Tehát, hogy itt látjuk, hogy van egyfajta ilyen felekezet elkülönülés ekkor még. 1882-ben jött létre a Halasi Daláda, 1892-ben a Guriga Társaság, amit sokszor félreértenek, hogy mitől Guriga. Ez lesz az egyébként, amelyik végül létrehozza az Úri Kaszinót, tehát ez a Úri Kaszinónak az elődje a Guriga Társaság, akinek ugye a székhelyét megépítik. A keletkezés után 5 évvel, és ugye ez lett később ugye Halason a művelődési ház. 1902-ben jött létre a Halasi Kereskedők Egyesülete, ami szintén olyan volt, mint az Úri Kaszinó, de itt már van egy elkülönülés, és ez pedig a mostani Torma János Múzeum épületében működött, de szintén ilyen kaszinó jelleggel. A Kiskunhalasi Futballklub is 1902-ben jött létre, és ugyanebben az évben jön létre a Kiskunhalasi Iparos és Kereskedői Fiak Egyesülete, illetve a Kiskunhalasi Sport Egylet is. 1912-ben jött létre Kiskunhalasi Atlétikai Klub, illetve a Kiskunhalasi Otthon Társaskör. 1917-ben jött létre a Kiskunhalasi Stefánia Szövetség. 1937-ben ilyen egyesület jön létre, talán ez is most ilyen szempontból aktuális, a Magyar Keresztény Szociális Vasutasok Egyesület. Aztán ugyanebben az évben létesül a Turul Szövetség helyi szervezete. Aztán ugrunk egy nagyot, igazából itt már nem egyesületi életről beszélünk, hanem egyéb társadalmi szervezetekről. 1957-ben indult el a Kiskunhalasi NKS-e, tehát a kézilabda sportklub. 1972-ben alakult a Szilajci Terezenek. 1987-ben jön létre a Kiskunhalasi Teniszklub. Ugye nagyjából ettől az évtől kezdve jöhetnek létre pártok is, illetve különböző társadalmi szervezetek újra demokratikusan nem irányítottak. 1992-ben alapították a Baranyi László Kolping Család Egyesületet, a Motolla Hagyományőrző Egyesületet, a Kalamáris Kulturális Alapítványt, a Kiskunasi Református Nőszövetséget, a Halasi Könyvtár Pártoló Alapítványt, 1997-től pedig létrejön a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kiskunhalasi csoportja, a Lóránt Fisusa Kamara Kórus, a Halasi Box Club, a Kiskunhalasi Lovas Bandérium Egyesület, illetve a Halasi Tépműves Cég.
Hát fantasztikus ez a felsorolás, és kicsit idősnek érzem magam, amikor a Lóránti Kamara Kórus indításában ott voltam, és a tetejében akkor az már működött, egy körülbelül 15 éve, csak más néven.
Igen.
Fantasztikusak ezek az események, és tudom már, mit akartam kérdezni mindjárt az első résznél is, hogy Balanyi Lacit ugye ismerjük Halason, hogy ő neki van köze az itt megemlített Balanyi Lászlóhoz?
Hát ezt én nem tudom.
Ezt meg tőle kell megkérdezzem.
Igen.
Rendben, épületeket említettél még István.
Igen, épületek közül, hát igazából én nekem itt vannak kétségeim, hogy a református templom az valóban ekkor épült, de a hivatalosan 1667-ben épült a református templom. Azért vannak kétségeim, mert már a 60-as évek elején itt járó első apafi Mihály erdélyi fejedelem által imádkozik a mi templomunkban, a református templomba. Nem tudom, hogy miért maradt meg ez az évszám. Valószínűleg innen van az első hivatalos adatunk, hogy 1667-ben épült fel a református templom. Nagyon izgalmas szerintem, aki szereti az építészetet, szereti a református templomot, hogy először ez nem egy keleti tájolású templom volt, tehát a torony az nem ott volt, ahol most van, hanem nyugati volt a toronynak a tájolása, és ez 1702-ben került át arra az oldalra, ahol most található. 1797-ben mérték ki a római katolikusoknak a temető. Akkor még ez a Lomb utcai óvoda és környéke volt egyébként, ahol először elkezdtek temetkezni, meg ott a zsidó temető környéke, ami akkor még nem zsidó temető volt. 1892-ben alakult és építették fel a takarékpénztárat, ami most ugye az ügyészség bíróságnak az épülete, és ugyanebben az évben épül föl ugye a református gimnáziumnak az épülete is. Már említettem, hogy az Úri kaszinót ugye 1897-ben építették, 1907-ben épült föl a Babó villa. A tanyai oktatás szempontjából nagyon fontos, 1902-ben a Füzes egyes számú tanyai iskola, 1912-ben Fehértó Rekettye egyes számú tanyai iskolák, 1927-ben az Alsó Balotai, a Első Bodoglári, Első Szállási, a Pirtói kettes számú tanyai iskolák jöttek létre, illetve nyertek épületet. 1937-ben az Alsó Göbölyjárási és a Sűrű Tajói tanyai iskolák, 1957-ben az Inokai és a Tajó kettes számú iskolák kaptak épületet. Nagyon fontos, hogy így mondom, hogy kaptak, mert helyenként ezeknek már volt helyük, csak béreltek egy nagyon rozoga tanyai helyenként gazdasági épületet, ami nem volt megfelelő, ekkora fölépülnek, tehát láthatjuk, egyébként ez kifejezetten országgyűlési képviselőknek köszönhető, tehát ahol, amelyik évben nagyon sok ilyen iskola épült, akkor ott mondhatjuk azt, hogy jó volt az országgyűlési képviselőnk egyébként, mert ezt csak így tudtuk elintézni. 2007-ben kap a helyőrségben szolgálatot teljesített katonák emléktáblát, a Tiszti Klubnál. Szintén 2007-ben Pacolai Győző kap emléktáblát, illetve Szent Erzsébet is ugye a Kossuth utcán, aztán később átnevezték ugye Szent Erzsébet térré azt a területet, és ugyanebben az évben lettek lerakva, talán a lasiaknak nem nagyon kell ezt magyarázni, a botlatókövek ugye az első először, amik ilyen szép fényes kövecskék, Schwarz Ignáznak, ugye a Petőfi utcán, Grósz Antalnak a Bethlen Gábor téren, Frankl Áronnak és feleségének a Kossuth utcán, illetve Várnai Winter László emlékére a Szilárdi Áron utcán helyeztek el. Ők ugye olyan személyek, akik meghaltak a holokauszban, és az utolsó lakhelyük elé helyezték el ezeket a úgynevezett botlatóköveket.
Azt gondolom, hogy fantasztikus ez a felsorolás. Én mindenképpen ajánlom a hallgatóknak, hogy ismétlésből vagy hangalbumból hallgassák vissza, hiszen ezeknek jó részét érdemes akár meg is nézni. Számomra rengeteg újdonság volt, úgyhogy ezeket csemegézni kell még mindezt, amit nekünk ilyen gyönyörűen kosárba szedtél, István. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük ezt a felsorolást így 2022 elején.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Végső István történészt hallották, igazi halasannó csemegékkel. Köszönjük, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.